Néhány alapvető dolgot hadd mondjak el a verselemzésről. Tehát most mindjárt bele is vágunk. Nem ördöngőség a verselemzés, egy csodálatos dolog, és a Biblia elemzéshez, Biblia értelmezéshez is segítséget fog nyújtani. A jó verselemzéshez mi kell? Azért elmondanám pontokban. A jó verselemzéshez először is az kell, hogy az a vers, amit elemzünk, azt tudjuk. Tehát, hogy úgy mondjam, megint ne felejtsük el. Tehát tudjuk kívülről. Én nem tudok elképzelni mondjuk egy olyan vén cigány elemzést, amit az illető nem tud. Egy nagy verssel együtt kell élni. Évekig együtt kell élni. Azaz erejét, a gazdagságát nem adja ki két hét alatt, se fél év alatt. Én a versek szeretetét a nagybátyámtól tanultam meg, aki vasutas volt. Tehát nem volt tanár, nem foglalkozott versekkel. Két világháború között végezte a gimnáziumot, el is mondom ezt a történetet itt az utószóban. Amikor meglátogatott bennünket ilyen rokoni látogatások keretében, mindig megkérdezte, hogy hány verset tudunk. Hát a szégyen szemre keveset tudtunk. Ő elmondta, hogy ő úgy tudott leérettségezni, hogy 100 verset kellett megtanulni a két világháború között olyan gimnáziumokban, amelyek adtak magukra egy kicsit. Az érettségi elnök előtt ott volt a 100 vers sorrendben, rábökött az érettségi elnök a 87. vers, ami mondjuk ez és ez volt, és akkor, hogyha azt nem tudta pontosan egy hiba nélkül elmondani a vizsgázó, következő évben mehetett érettségire. Most az én nagybátyám, mondom, vasutas lett végül is az ő foglalkozása, 100 verset megtanult a magyar irodalomból. Balassitól addig. Tehát két világháború között végzett, és elmondta a verseket. És mondtam, hogy hogy nem felejtett el. Azt mondja, én nem magoltam be a verseket, és szépen megtanultam, és az egész életemben használtam. Hát egy vasutas hogy használja? Éjjeli műszakban például. Ne aludjon el. Mondta a verseket. Vagy fölidézte a verseket, és akkor jött rá, hogy micsoda igazságok vannak a versekben. Már felnőtt fejjel, nyilván nem 18 éves korban tudja az ember az élet összes problémáit így a kezébe hordozni, csak úgy gondolja esetleg. De azt majd 30-40-50 éves korában érti meg, hogy egy nagy vers miről szól. Na hát ezen felbuzdulva én is elhatároztam, hogy legalább 50 verset megtanulok, meg is tanultam. Most is, ha bárki leírnám 50 vers, és valaki rábökne, most is el tudom mondani. Állandóan együtt élek ezekkel a versekkel. Azért nagy verseket tanultam meg, tehát én nem szerettem a kötelező olvasmányokat, kötelező vers tanulást. Amit én kiszemeltem magamnak, mint nagy vers, azt megtanultam. Na egy kis csintevésre is hadd szoktassam rá a kedves hallgatóinkat. Milyen verseket könnyű megtanulni? Hát a rövid verseket. Úgyhogy most ezen az órán megtanulunk, majd meglátom, hogy mennyi megy, majd nézem, hogy ki mennyit tud itten gyorsan megtanulni. Először is megtanulunk egysoros verseket. Remélem nem okoz majd nehézséget. Ha valaki egysoros verseket akar tanulni, főleg Vörös Sándor köteteket szerezzen be. Vörös Sándornak egész ciklusa van egysoros versekből. Például tojás éj. Ez egy vers. Egysoros. Tojás éj. Másik ilyen egysoros verse. Vajúdik a sírásó felesége. Vajúdik a sírásó felesége. Ez egy vers. Az a vers tudnélik, ami egy olyan nyelvi közeg, olyan beszédbeli közlemény, aminek önálló jelentése van, amihez se hozzátenni nem tudunk, se elvenni nem tudunk. Az esztétika legrövidebb szabály, hogy az a jó vers, ami a lehető legkisebb eszközzel a lehető legtöbbet mondja ki. Ehhez, hogy tojás éj, már nem tudunk hozzátenni. Az, hogy vajudik a sírásó felesége, ez már csak cifrázás lenne, hogyha valamit hozzátennénk. A lényeg benne van. De nem ezeket kérem megtanulni, hanem számomra a leghíresebb vörös egysoros a következő. Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Ez egy vers, méghozzá nagyon nagy vers. Istent látjuk, mint saját szemünket. A saját szemünket nem látjuk, de hogy látunk, vagy látásra képesek vagyunk, az a szemünknek köszönhető. Istent nem látjuk, de hogy egyáltalán érzékelünk, gondolkodunk és élünk, mozgunk a világban, ezt mind Istennek köszönhetjük. Ez ebben a versben benne van. Istent látjuk, mint saját szemünket. Az esztétika a második nagy szabálya, hogy az a jó vers, ami nem mond ki mindent, ami helyet ad a sejtetésnek, meg az olvasó közreműködésének, de annyit kimond, hogy ez a közreműködés elindulhasson. Az a vers, ami túl van magyarázva, ami ugye a szánkba rág, meg akar győzni, meg még meg akar győzni, meg még már annál is többet akar, az nem jó vers. Az a jó vers, ami valamit közöl, ami egy felismerés, amiben van egy üzenet, amiből mi is el tudunk indulni, de nincs benne minden. Tehát olyan, mint a dió. A dió héjba van meg, hogy fel kell törni. Az a jó vers, amit lehet törni, állandóan lehet törni, tehát van belső tartalma, nincs a felületen minden. A felületen csak valami van, ami kíváncsiságot ébreszt, érdeklődést támaszt, hogy Istent látjuk, mint saját szemünket, nyelvileg is egy kicsit meghökkentő, hogy a saját szemünket nem látjuk, hát akkor hogy láthatjuk Istent? Istent látjuk, mint saját szemünket, de ez elindít egy gondolkozást, és végül is az a vers beindít bennünk különböző folyamatokat, gondolatokat, és önálló közölnivalója van. Tehát például idézek más költőtől is egysorosakat, nehogy azt mondjuk, hogy a Vörös Sándor egy huncut valaki volt, ez ugye így akart kenyeret keresni, hogy egysoros verseket írt. Pilinszky Jánosnak is elég sok egysorosa van. Például egyet idézek. Túlhevített virágcsokor. Túlhevített virágcsokor. Tehát két szó az egész vers, egy egysoros túlhevített virágcsokor. Ebben is mi minden benne van, ugye? Túlhevített virágcsokor. Ezer dolog eszünkbe juthat róla, nem? Ugye virágcsokrot miért szoktak adni, ugye ajándékba, születés, névnap, hölgyeknek, de a virágcsokrot azt hogy lehet túlhevíteni, mert a virágcsokor az már maga is egy, hogy mondjam, egy hevített valami. De a túlhevített virágcsokor, abban már benne van az, hogy valami túlzás, valami, ami többet akar adni az ember, ami már talán nem is ajándék a másiknak, ami több, ami nem helyes, ami nem jó, tehát sok minden benne van ebben az egysorban. Hát ezért én azt ajánlom, hogy kezdjük a magunk 50 versét, tehát mert jól verset elemezni azt tud, aki megjegyzi a verset, kezdjük ilyen egysorosokkal. Tehát ma már tanuljuk meg ezt a két egysoros, ez már két vers, az egyik az Istent látjuk, mint saját szemünket, ez vörös egysoros, és a Pilinszkynek az egysorosa, ez a túlhevített virágcsokor. Aztán utána hova lépünk? Lépjünk a két sorosokra, nem? Legyünk egyszerűek, ne kezdjük a véncigánynál a dolgok megtanulását. Két sorosok. Hát először is mondjuk egy egyszerű kétsoros Zelk Zoltánnak a Kérdés című verse. Ezek nincsenek benne ebben a kötetben, majd a kötetből is idézek, mert mondom, én is rövid verseket elemzek. Zelk Zoltán Kérdés című verse így hangzik. Szél futt a levél a világ. Szél futt a levél a világ. De hol az ág? De ki az ág? Ez is egy nagyon nagy vers, bár csak két sor. Szél futta levél a világ. Újabb sor, de hol az ág? Kérdőjel, de ki az ág? Szinte egy egész életfilozófia benne van ebben a versben, hogy az egész világ meg az emberi élet olyan, mint egy szél futta levél, de mi tartja ezt a világot? De mi tartja az életünket? De ki tartja? Ki? Nem is csak, hogy mi, hanem ki tartja a világot és ki tartja az életünket. Itt már azért megjegyezném, hogy egy ilyen két sorosban persze már a messziről különböző költői példák juthatnak az eszünkbe. Például nem tudom, hogy ki tudja azt, hogy a világirodalomban ki volt az első szerző, aki az emberi életet fához hasonlította, és az emberi nemzedékek egymás utánját a lehulló fa leveleihez hasonlította, hogy ahogy minden évben a fák lehullatják leveleiket, ugyanúgy egy újabb nemzedéknek adnak helyet. Hát a világirodalom legősibb képe ez, Homérosz Iriászáig lehet visszamenni, és azóta aztán mindenki használja. Arany János például így kezdi a Toldi estéjét, így kezdi a Buda halálát, ugye? Ezekkel a képekkel kezdi, hogy hullatja levelét az idő vén fája, terítve hatalmas rétegben alája, én az avart jártam, tűnődve megálltam, s egy levélen ezt írva találtam. Buda halála. Őszbe csavarodott a vén természet feje, délré vált a harmat, hullafák levele, rövidebb lesz a napnak útja, s nagyotkat alszik rám, időn azt megfutja. Ez a Toldi estéje. Tehát a költők is szerették ezeket az egyszerű képeket, és a Zelk Zoltán verse mögött, mint egy a fél világirodalom kirajzolódik, szél futta levél a világ. De hol az ág? De ki az ág? Szóval a kétsoros versek azok már egy bizonyos fajta elemzést is igényelnek, és a kétsoros verseknél már azért elő kell vennünk egy kicsit az összehasonlító irodalomtörténeti ismereteinket, képességeinket. Beválogattam ebbe a gyűjteménybe egy kétsoros verset, nem tudom, hogy kitaláljuk-e, hogy ki írta kinek. Na, egy kis találós kérdés, mert ez az óra játéknak az órá is, hiszen a művészet is játék. Légy buzgó, de szerény. Bírónak még te kicsiny vagy. Élj, küzdj és munkálj, s várd el ítéletedet. Még egyszer olvas. Ez egy kétsoros vers, egy antik metrumban írt vers. Légy buzgó, de szerény. Bírónak még te kicsiny vagy. Élj, küzdj és munkálj, s várd el ítéletedet. Annyit elárulok, hogy egy országgyűlési szavazás váltotta ki az egyik költőből a másik költővel szembeni megkeseredését, mert a másra szavaztak az országgyűlésben, és igen, összerúgták a patkót. Így van. Vörös Martinak a Légy buzgó, de, tehát nincs is verszím, csak az első sort. 1848. augusztus 27 és szeptember 6-a között írta Vörös Marti. Petőfinek írta, ugye, mert Petőfi kioktatta Vörös Martit, hogy nem én téptem le homlokodról a babért, magad tépted le, azt egy nagy verset írt Vörös Marti ellen, és Vörös Marti a nagy Petőfi vers ezt a két sort írta. Bölcs volt Vörös Marti. De idézem ebben a gyűjteményben azt, hogy Vörös Marti viszont Petőfinek írt még egy verset. De ezzel már átlépünk a két sorosokból a másik nagy irodalomtörténeti versforma, tehát az egysoros, kétsoros, remélem már a kétsorost megtanultuk, tehát három verset tanultunk már meg itt az órán. Tehát ugye Istent látjuk, mint saját szemünket, túlhevített virágcsokor, szél futta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág. Tehát három verset már megtanultunk. Most átlépünk a négysorosokra, és még a négysorosokból is megtanulunk egy párat, jó? Bírjuk még ugye a tanulást? Tehát itt meg kell tanulni. Tehát nem otthon, nem a vonaton, nem otthon, itt meg kell tanulni. Tehát eddig három verset megtanultunk. Na azért felolvasom a Vörös Martinak a Petőfi halálára írt versét. Ezt 1851-ben Baracskán írta. Baracska most híres hely, fegyház is van ott. Régen meg az egyházi embereket oda vitték a börtönbe. Itt van Fejér megyében. Miért hagytál egyedül testvér e puszta világban? Hol megdermed a szív, s végre kifárad az ész. Nélküled én most két életnek hordom igáját, gyászodon a tiedet, lelkemen a magamét. Nagyon nagy vers. Miért hagytál egyedül testvére puszta világban? Hol megdermed a szív, s végre kifárad az ész. Nélküled én most két életnek hordom igáját, gyászodon a tiedet, lelkemen a magamét. Na most megtanultam. Ugye megtanultuk? Tehát miért hagytál egyedül testvére puszta világban, hol megdermed a szív, s végre kifárad az ész, nélküled én most két életnek hordom igáját, gyászodon a tiedet, lelkemen a magamét. Tehát már négy verset megtanultunk. Ugyanilyen, nem ennyire tragikus, de alapvetően tragikus a magyar irodalom leghíresebb négysorosa, a Pilinszky négysoros. Ez az ötödik vers, amit tanuljunk meg. A címe is ez, Pilinszky János négysoros. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Valóban nagyon nagy vers, mert tele van talánnyal, tele van metaforával, tele van antitézisekkel, ezeket a retorikai formákat majd fogjuk tanulni. Így kezdődik ez a vers, hogy Pilinszky négysorosa, alvó szegek a jéghideg homokban. Figyelj meg, csupa feszültség, mert a szeg az egy hűvös vagy kemény valami, az alvás az meg egy meleg, meg puha valami, alvó szegek. Mert az első szókapcsolatban is ellentét van. A költészet ősi eszköze, hogy ellentétet fejez ki, de nem kimondja az ellentétet, hanem érzékelteti az ellentétet. Tehát az a nagy költészet, ami nem a szánkba rág, nem didaktikus, nem állandóan mondja, hanem finoman érzéket. Alvó szegek. Ugye, alvás, mondom, melegség, nyugalom, szeg, hidegség, kegyetlenség. A jéghideg homokban, ott meg megint csak ellentét, mert a homok az inkább a meleg és a sejmes valami, és a jéghideg az meg a hideg. Tehát két antitetikus szerkezet, így mondjuk ezt a retorikában. Alvó szegek a jéghideg homokban. Hogy kimondom, esetleg nem is figyelek fel rád, hogyha verset elemzek, kell rendelkeznem ezzel a készséggel, hogy mi adja a feszültségét ennek a sornak, mi adja a vibrálását. Ne felejtsük el, hogy minden művészetet a feszültségkeltés éltet. Mert mi a művészet? A művészet az, ami magára akarja vonni a figyelmet. A művészetnek a legősibb ez, hogy ember, ide figyeljetek emberek, most én mondok valamit, vagy most én énekelek, vagy most én zenélek, vagy én csinálok valamit. Tehát a művészetnek az egyik legősibb eszköz, hogy feszültséget kell keltenie, érdeklődést kell feltámasztani. Olyan a művészet tulajdonképpen, mint a cirkuszi mutatványosság, hogy ide figyeljetek emberek. Ugye, ahogy mondta a nagy humorista, hogy ide figyeljetek emberek. Most ne oda meg, ne oda, hanem rám figyeljetek. Tehát a művészet az egy figyelmet felkeltő, figyelmet lebilincselő alapállásból kell, hogy kiinduljon, és ehhez ezek a finom eszközei vannak, hogy feszültséget támaszt, hogy alvó szegek a jéghideg homokban. Utána azt mondja, plakát magányban ázó éjjelek. Figyeljük, hogy az első két sorban mi a közös. Nincs benne ige, igei állítmány nincsen. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek. Van mondjuk folyamatos melléknév, igenév, de nincs igei állítmány, nincs igei szerkezet. Ezáltal ilyen dermesztő képet ad, egy ilyen ikonszerű képet ad, mint hogy elénk vetíteni, mint a filmmel, hogy alvó szegek a jéghideg homokban. Látunk egy képet, szegeket elszórva a homokban. Plakát magányban ázó élek. Előttünk van egy utca, esik az eső, és plakátok vannak az utcán. Két filmkocka, egy ilyen montásszerű jelenség. A modern költészet nagyon sokszor él ezzel. Még mindig nem tudjuk, hogy mit akar mondani. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, de mondjuk jóra nem gondolunk, ugye? Valami sejtelmes, valami tragikus, valami feszült, valami kegyetlen dolognak az előszelét érezzük. A harmadik sor erre rá is szolgál. Égve hagytad a folyosón a villanyt. Égve hagytad, na most mi? Hát ez egy jelentéktelen dolog, hogy valaki égve hagyja. Ez a világtörténelem nagy dolgaihoz képest, hogy valaki égve hagyja a villanyt, ez micsoda, semmiség. Na de a jelentéktelenségek, a kiszerűségek is bánthatják az embert. Hány ember panaszkodik amiatt, hogy azért nem tud igazán élni, mert számára az egész világ egy kicsinyes, kiszerű komédia. Hát Shakespeare ebből írta a nagy darabjait, hogy az emberek itt egy komédiát, egy színjátékot rendeznek, és ebbe előbb-utóbb mindenki belefárad, beleun, és ezt mondja el ez a harmadik sor, hogy égve hagytad a folyosón a villanyt. Megint előttünk van egy ház, tehát most volt ugye homok előttünk, utána volt plakát, tehát utca, most megyünk befelé, tehát azért van itt egy építkezés, van azért logika ebben, ugye? Hogy van egy távolabbi kép, egy közeli kép, most már a folyosón vagyunk, mert egy házban vagyunk benn. Égve hagytad a folyosón a villanyt, és a negyedik sor, ma ontják véremet. Na hát itt jelenik meg az igazi igei állítmány, hogy az emberek támadásoknak vannak kitéve. Az emberi létezés nem más, mint támadások pergőtüzében való létezés, és itt vérre megy a játék. Mert itt valahogyan az élet elleni nagy támadás részesei vagyunk, hogy itt az életet alapjaiban támadják, vagy támadja valaki, ma ontják véremet. Milyen különös ez a sor is? Mi az, hogy ma ontják véremet? Tegnap is ontották véremet, meg holnap is ontják véremet? Vagy egyszer kiontatik a vérem, és egyszer végem lesz, és ma ontják véremet, tehát nincs befejezettség, folyamat van, de a borzalmak azok mindig a folyamatokban még borzalmasabbak, nem? Mert ha csak tegnap ontották volna véremet, vagy ma ontanák, de holnap esetleg lenne reménységem, hogy jobb lesz az élet, vagy a létezés. Ez egy nagyon fájdalmas, nagyon tragikus vers. Az egész magyar irodalomnak a négy sorosok közül legalábbis az egyik legtragikusabb verse, hogy alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek. égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Akkor ezt is megjegyeztük. Ugye? Tehát öt vers. Gyorsan kell haladnom, mert megy az óra, de azért jelzem, hogy ezek nagyon nagy versek, nagyon nagy versek. Ezeken, ha megjegyezzük ezt a Pirinszki négy soros, hogy egész életünkben gondolkozhatunk ezen, hogy nyelvileg mit ki nem tudott fejezni egy nagy költő. Azért hadd mondjam el, hogy négy soros nem csak a 20. században kezdtek először írni, hanem mint minden a magyar költészetben kire megy vissza Arany Jánosra. Arany János egyik négy sorosát tettem, kb. 34 sorosa van Arany Jánosnak, ontotta, főleg az unalmas akadémiai viták idején írogatta ezeket a verseit Arany. Akkor írogatott két soros, három, négy soros verseket, iszonyú unalmas az akadémia, egyszer valaki üljön be az akadémia egyik ülésére, iszonyatos unalmas. És hát ott írogatta, mondjuk Vörös Marti annak idején még a Gondolatok a könyvtárban írt egy ilyen unalmas akadémiai ülésszakon, az még egy hosszabb lélegzetű verse futotta, Aranynak ilyen rövid versekre. Na hát az egyik rövid négysoros aranyverset nézzük, ami már kicsit humoros, de ugyanolyan tragikus, mint a Pirinszki négysoros. Az időkben, az a cím, hogy az idők. Az időkben semmi nagyság, az ember mind csak pénzes zsák. Szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Hát ez is elemzést követel. Első sor, az időkben semmi nagyság. Döbbenetes nagy sor. Azt mondja Arany, hogy folyik a történelem, több évezredes történelem, de a történelemben semmi nagyságot nem találunk. Az, hogy valakit nagynak neveznek, meg beszélnek Julius Cézárokról, Napóleonokról, hát ez csak a történészek, vagy az emberi emlékezetnek egy ilyen tévedése, az egész emberi történelmünk tulajdonképpen egy nagyon alacsony rendű, nagyon kisszerű, nagyon botrányos történelem. Az időkben semmi nagyság. Figyeljük meg, hogy ez hogy fejezi ki. Több eszem, hogy archaizál egy kicsit, nem azt mondja az időben, vagy a történelme, azt mondja az időkben semmi nagyság. Aztán még arra is hadd hivatkozzam, hogy ez egy olyan tág és egyetemes kijelentés, egy ilyen rövid tőmondat, az időkben semmi nagyság, egy döbbenet erejével hat, mindjárt a vers elén leüt egy hangot, és ez a hang a legerősebb. Az időkben semmi nagyság, ami ezek után jön, az már csak részletezi ezt az alaphangot. Ugye a második sor, az ember mind csak pénzes zsák. Harmadik sor, szólni hozzá hasztalan. Szólni hozzá, tehát az emberek gondolkodás nélkül élnek, eszeveszettül élnek az emberek. Csak látnak valami célt, valami csőlátásszerűen kitűznek maguk elő, hogy ez és ez kell, és mindenki rohan a képzelt, a vélt boldogsága felé, ami ugye egy pénzes zsákban körülvonalazódik. Szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Ugye régen a pénzes zsákokat szíjjal fogták össze, innen ez a kép. Ugye itt már látjuk azt, hogy a retorika nagy eszközei mellett azért a poétika eszközei is erőteljesebben szóhoz jutnak, mert ugye mi tűnik fel ebben az utolsó két sorban? Szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van, sziszegő hangok és szíve, szíja, hogy nevezzük ezt, az alliteráció. Az alliteráció már egy költői eszköz, tehát alliterációt azért a hétköznapi beszédben nem alkalmazunk, stilizált beszédben nem alkalmazunk, retorizált beszédben nem alkalmazunk, a poétizált beszéd sajátossága. Ugye háromféle beszéd stílust követhetünk. Ami a hétköznapi beszéd, ha most kimegyünk a tantermen kívülre, és aztán elmegyünk és beszélgetünk, ez a hétköznapi beszéd síkja. A hétköznapi beszédnek nevezzük a legegyszerűbb, leggyorsabb beszédformát, amit egy nyelvi közösség választott magának, mi magyarok vagyunk, és a legtöbb megszólalásunk hétköznapi beszéd. Amit most én beszélek, az nem hétköznapi beszéd, ez már egy stilizált beszéd. Mert én most verseket elemzek, azért ez egy bizonyos stilizált nyelvet kíván, ha mondjuk én a kazánokról beszélnék itt, vagy a virágkertészetről, az más nyelvi elemeket, szókészletet, mondatfűzést kívánna. Tehát a hétköznapi beszéd első transformációja a stilizált beszéd. Stilizált beszédnek nevezzük azt a beszédformát, amikor valamiről beszélünk, és azt a valamit akarjuk minden szempontból a hallgatóság elé plasztikusan odaállítani. Nem jöhetek be, és nem beszélhetek csak így hétköznapi beszéddel, egy ilyen tárgyat nem lehet kifejteni. Ennek van egy megfelelő szókészlete, megfelelő mondatfűzése, tehát úgy is mondhatnám, hogy a legegyszerűbb beszéd a hétköznapi beszéd, annak az első transformációja a stilizált beszéd. De A stilizált beszéd fölött is van még egy másik transformáció, ez a retorizált beszéd. Most ilyen kicsit retorizált beszéddel is beszélek, mert például megszólítom a hallgatóságot, fölteszek kérdéseket, megállapításokat, tehát próbálok hatni a hallgatóságra. A retorizált beszéd a szónokoknak, tanároknak, lelkészeknek, stb. A beszédstílusa, mert az embereket valahogy meg kell ragadni, az emberek gondolkodását fel kell éleszteni, be kell vonni őket a körbe, tehát... Most emlékezünk Kossuth születésének 200. évfordulás, Kossuth egy óriási nagy rétor volt, egy óriási nagy szónok volt, aki kiállt nem csak Cegléden, máshol is, és akkora beszédet mondott, hogy az emberek aztán tudták, hogy mit kell csinálni. Tehát a retorizált beszéd általában kitűz egy célt, én most azt céltűzöm, hogy verseket fogok megtanítani, és ebben nem fogok tágítani. Ha 50 verset nem tudok is megtanítani 4 óra alatt, de 20-at meg fogok tanítani. És én azért mondom ezt, hogy kérem, milyen egyszerű, milyen könnyű, egy soros, két soros, tehát egy retorizált, tehát én bizonyos fogásokat alkalmazok. De a negyedik, és aminél tovább már nem tudjuk az emberi beszédet transformálni, az a poétizált beszéd. Tehát hétköznapi beszéd, stilizált beszéd, retorizált beszéd, poétizált beszéd. Miért mondom el ezt itt Arany János költeményénél? Mert alliterációt általában se a hétköznapi beszédben nem használunk, vagy csak ritkán, se a stilizált, se a retorizált beszédben. Az alliterációt, tehát a szavak kezdő hangjainak az egybecsengetését, vagy a rímelést, ezt már csak a poétizált beszéd használja, mert a poétizált beszéd az emberi megnyilatkozás formáknak a maximuma. Amit emberi nyelven ki lehet fejezni, azt a költészettel tudjuk kifejezni. Ennél magasabbra már nem tudjuk srófolni a nyelvet, tehát ennyit szeretnék azért megjegyezni, ez benne van a jegyzetünkben is, azért tanuljuk meg, hogy négyféle beszéd transformáció van, és a költészet, hát azért kell az elemzés, mert a költészet végigmegy mind a négyféle transformáción. A költészet mindent tud, például itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, mi okból szeretem, de szeretem. Ez olyan, mintha egy hétköznapi beszéd lenne. Holott nem az, Petőfi Sándornak az Itt van az ősz, itt van újrának a kezdő sora, kezdő strófája. Tehát a költészet tudja imitálni a hétköznapi beszédet is. Úgy ír a költő verset, minthogyha, tehát ugye a nemzeti klasszicizmusunk idején, Petőfi Arany idején az volt a költői példa, hogy mennél egyszerűbben kifejezni, ne érezzék az emberek, hogy költészetet hallanak, azt érezzék az emberek, hogy a szívükhöz beszélnek. Ezt remekül megoldotta Petőfi is, Arany is, csodálatos magasság ez a magyar irodalomnak. Így lettem, ami lettem, barangoló, borongó, ki bamba, bún, borong, borzongó, bús, bolyongó, baráttalan, bolond. Lehet stilizálni a nyelvet addig, ameddig akarjuk. Ez Babicsnak egy szomorú vers című költemény, ami azon panaszkodik, hogy ő magányos, nem talál magának társat a világban. Teli teszi alliterációval. Már gejl, már nevetséges. Tehát mit tud vele elérni, hogy egyrészt panaszkodik a magány miatt, másrészt meg nevetségessé teszi magát, hogy miért panaszkodik a magány miatt. Talpra magyar híja haza. Retorizált beszéd. Megszólítani embereket. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válasz. Ez olyan, mint egy szónoki valaki, hogy odáll, és akkor mondja, a költészet erre is képes. De a költészet arra is képes. Anyám az égből ledobott, mint az epszem, mert csúfvalék és szégyenére sánta. Teljes egész nap, teljes éjjel estem, mint valami hulló csillag a nagy óceánba. Ott meddő haptól ázott csonka testem, Eurynomé az óceáni lányka, Stétis az ezüstlábú asszonyisten bevitték a nagy zöld márványos karámba, hol Proteusz őrzi némanyáját, és ahol az éjben lángom lett a lámpa, ott készítettem kezemnek sok csodáját, gyöngyvirágfüggő csattott barna láncra, míg nagy halak suhantak el köröttem, és zúgott az örök óceán fölöttem. Akkor ez a vers megjelent nyomtatásban, Füst Milán fogta a Nyugatnak a számát, földhöz vágta, és azt mondta, ilyen verset szerettem volna írni egész életemben, ami gyönyörű, csak nem tudják az emberek rögtön, hogy miről is van benne szó. Mert ez az igazi vers, ez a tiszta költészet. Az a tiszta költészet, ami nem a itt van az ősz, itt van újra, barangoló, borongó, talpra magyar hiaza, ezt úgy könnyen megfejtjük a jelentést. De ez a vers, amit most elmondtam, ez miről szól? Miről szól? Hát igen, aki ismeri már, meg akinek idéztem, Babicsnak egy gyönyörű szonettje, egy fiatalkori szonettje, ahol úgy akarja elmondani, hogy mennyire fáj neki az élet, mennyire egyedül van, mennyire nem értik meg az emberek, mennyire magányos, hogy beöltözik Héfaisztosznak, a fegyverkovácsnak a mezébe, a görög mitológia egyik alakját felhasználja anyagul, és a Héfaisztosz nevében elmondja az egész élete zaklatott küzdelmét, hogy Héra, Zeus felesége ledobta az Olimposzról, hogy lezuhant a tengerfenekére, ahogy ott készíti a dolgait, de közben megy az élet, és az életben mit törődnek az emberek költészettel, művészettel, szépséggel, az embereket csak a pénz érdekli, az érdekek érdekelik, az embereket csak a durvaságok érdeklik, én meg ott csinálgatom a szép kis műtyöröket, meg a szép kis költeményeket, meg alkotásokat, fájdalom és önirónia, tragédia és önirónia, és közben azt se tudjuk tulajdonképpen, első hallásra nem tudjuk, hogy miről van szó. De hogyha elolvassuk 10-szer, 20-szor, ha megjegyezzük, ha mondogatjuk magunkban, akkor felfedezzük, hogy ez egy óriási vers, mert úgy fejez ki valamit, hogy direkten nem fejez ki valamit, csak indirekten fejez ki. De a sok indirekt közvetett kifejezésforma végül is egy direkt tanulsággá összegződik, annak a tanulságává, hogy milyen nehéz az embernek egyedül, mennyire nem értik meg az embert, mennyire nem értik meg a művész embert, mennyire nem értik meg a gondolkodó embert, mennyire elszigetelt egy ember, ha itt a földön csinálni akar valamit. Ha lusta és nem csinál valamit, akkor mindenki megértés puszipajtás vele. De hogyha valaki valamit csinálni akar, mondjuk valami nemesebb dolgot akar végezni, rögtön ott van a meg nem értés. Na hát ez egy olyan aranyvers, ami ugyan közép tragikus vers, de egy humoros négysorost is hadd idézzek. Mert a négysorosokban bővelkedik az irodalmunk, Vörös Sándornak a Holdas könyvéből vettem ki ezt a négysoros, azt mondja, erdő szélén három ház, fegyház, kórház, hullaház. Mindben egy-egy kedvesem, csak velem nincs senki sem. Döbbenetes vers ez. Szóval erdő szélén három ház. Jó, eddig még megyek a költővel. Fegyház, hát már kezdek rosszra gondolni. Kórház, fegyház, kórház. Jó, hullaház, hát most mi jön ebből a háromból össze? Miért van az erdő szélén fegyház, kórház, hullaház? Mindben egy-egy kedvesem, csak velem nincs senki sem. Hát ki juttatta a fegyházba, kórházba, meg hullaházba? És most ő panaszkodik. Ugye milyenek az emberi kapcsolatok? Az emberek tönkre teszik egymást, aztán panaszkodnak, hogy ők egyedül vannak. Annyi bántást szereznek egymásnak az emberek, amennyi csak belefér az életbe. Kit a fegyházba teszünk, kit a kórházba juttatunk, másokat meg a hullaházba. Aztán közben panaszkodunk, hogy milyen magányosak vagyunk. Mindben egy-egy kedvesem, csak velem nincs senki sem. Hát úgy kellene élni, hogy az embertársaink ne ezeken a helyeken kössenek ki a mi jó voltunkból. No de, magyar irodalomból idéznék még egy olyan négysorost, ami pár évtizeddel ezelőtt, egész pontosan 1982-ben, 20 évvel ezelőtt íródott. Ki tudja megfejteni, hogy ez miről szól? Világjárás a címe. Tehát egyszerű a cím, világjárás. Nem az indulás, megmintáz az érkezés. Óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Nem az indulás, megmintáz az érkezés. Értjük ezt? Tessé? Igen, elindulni mindenki tud, belefogni mindenbe tudunk, de az a kérdés, hogy ki csinál végig valamit, és hogy befejezzünk-e valamit, nem az indulás, megmintáz az érkezés. Olyan ember leszel, nem olyan ember leszel, tehát belefogni minden ember tud mindenbe, de ha te igazi ember akarsz lenni, akkor vidd végig a dolgokat, fejezd be a dolgokat, mert az érkezés, a célba jutás mintáz meg. Az formálja ki az emberi jellemedet. Ne éljünk Hűbele Balázs módjára, hogy mindenbe belekapunk, vagy el tudunk kezdeni sok dolgot, de semmit nem fejezünk be. Zárójelbe ezt most a főiskolára is mondom. nehogy elkezdjünk valamit és abba hagyjuk, tessék erőfeszítéseket tenni, és negyed évben a sok küzdelem után édes lesz az eredmény. De aki nem tesz erőfeszítéseket, nem fogja a megérkezés édességét se élvezni. Nem az indulás, megmintáz az érkezés. Na, most ezt körülbelül megértettük, ugye két soron túl vagyunk. Modern költészet, kihagyásos, sejtésszerű, de az utolsó két sor mit jelent? Óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Óti szenté erőlködő torzult vonásaink. És hogy kapcsolódik ez az előző két sorhoz? Meg hogy áll össze ez a, meg mit akar mondani ez a vers? Na ugye itt aztán már törni kell a fejünket, ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a verselemzés nem kisebb dolog, mint a matematika, a fizika, a kémia és a biológia. Ne nézzük le a humántudományokat, az irodalmat meg az irodalmi elemzést, mert meghajtom a fejemet azelőtt, aki megold egy, mit tudom én, differenciál számításban otthon van, vagy egy kétismeretes egyenletet megold, én már nem tudok. De azért a verselemzés is van olyan nehéz, mint az, csak egy másik síkon. Óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Hát az emberi életnek az egyik rákfenéje az önigazolás, hogy mindig jónak akarjuk látni magunkat, és mindig a magunk vonásait szebbnek akarjuk látni, mint a valóságban, és szenteket faragunk magunkból, holott torzult vonások, torzult jellemvonások takarnak be bennünket. Nem az indulás, megmintáz az érkezés, óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Az egész vers számomra azt mondja, de ezt most nem akarom senkire se ráerőltetni, én csak a verset kérném szépen, hogy ne felejtsük el, nem az indulás, megmintáz az érkezés, óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Már is megtanultuk, igaz? Nem az indulás, megmintáz az érkezés, óti szenté erőlködő torzult vonásaink. Számomra ez a vers azt mondja, hogy az életben azért igazi ember életet, aki véghez viszi a dolgokat, aki nem áll le negyedúton, félúton, hanem végigmegy, aki a gondolkodásában is következetes, és a cselekedeteit összhangba akarja hozni a gondolkodásával, akkor nem lesznek ficamok, nem lesznek rossz jellemvonások, akkor egy arányos, szép emberi jellem és élet születik meg, és akkor majd az életet egy másik síkon, egy másik magasságban fogjuk élni. Ma csak a négy sorosokig jutottunk el, de érezzük, hogy már egy sorba, két sorba, négy sorba mi mindent kaptunk. Hát otthon lépjünk tovább mondjuk Vörös Sándor 8 sorosáig. Hogy viszontlátásra...